Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Ahogy megszokhattátok, itt van velünk a vonalban Katona Csaba, történész, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos munkatársa. Szervusz Csaba, szép jó reggelt kívánunk neked!
Guten Morgen, szervusztok, jó reggelt kívánunk!
Guten Morgen, ezt szerintem azért mondtad egy kicsit, hogy visszahozd nekünk az osztrák-magyar monarchiát.
Ez jutott az eszembe, de lehet, hogy tudat alatt valóban.
Tudat, ugye? Mert hogy mész szombaton Riekába, ami fiume, kiállítást nyitni egy előadással, ugye? Mert hogy Rieka lesz az EU kulturális fővárosa 2020-ban, és erre készülnek már, és a monarchia örökségeként ott, és Triestben roppant népszerű a Rigó Jancsi sütemény. Ez tényleg így van egyébként, nagyon aranyosak, ahogy írják, hogy egybeírják, és a C-n ugye van ez a kis...
Hacsekkel így van.
Igen, hacsek, és na most, hogy az alapsztori hogy van? Ki ez a Rigó Jancsi, miért ilyen népszerű süteményként, és hogy szöktetett ő hercegnőt?
Hát ez egy gyönyörű szép 19. század végi történet, ami aztán átnyúlik a 20. századba, ugye találkoztam el azzal az értelmezéssel, hogy az első celeb pár, mert nyilván ezt a szót akkoriban nem használták. Kétfelől indítsuk a történetet, kezdjük Rigó Jancsival, hát polgári nevén természetesen Rigó János, de így talán az anyakönyvbe írták be a nevét, aztán azóta senki. 1858-ban született Tákozdon, egy, és cigánzenész lett belőle, egy bizonyos Barca József, akit Simplicius néven ilyen híres prímás volt, fogadta az ő bandájába, és hát Székesfehérváron, Kaposváron játszott, viszont a 19. század végén nem kívül divatos volt Nyugat-Európában, sőt Amerikában magyar cigánzenészeket meghívni. És így került a mi Jancsink Párizsba. Egyebek mellett játszott máshol is, meg Berlinben. Akkor már prímás volt, és nem mellesleg a korábbi felkarolójának, Barca Józsefnek, Simpliciusnak a veje, mert hogy feleségül vette a lányát, Mariskát. Na most viszont Párizsban az egyik elegáns étterembe betért a belga felsőház egyik jeles tagja, bizonyos Sime Karamán herceg, a feleségével, Klára Borda. Klára Bordról pedig azt érdemes tudni, hogy 1873-ban született, tehát fiatalabb Jancsinál közel másfél évtizeddel, és egy detroiti milliómosnak a leánya, tehát egy nagyon jól szituált amerikai self-made man családjából származott, igaz, hogy az édesapját 2 évesen elvesztette, tehát nem egy meleg családi környezetben nőtt föl, tehát Amerika egyik legazdagabb földjéről van szó, aki ugye feleségül megy egy európai arisztokratához. És aztán innentől kezdve nehéz kibogozni a szálakat, hogy hogyan jutnak odáig, de nagyon rövid idő alatt, hogy 1896-ban Jancsi megszökteti a hercegnőt.
Azt a mindenit.
Szép történet.
Tehát eljátszotta neki a pacsirtát, a hercegnő elolvadt.
Ne ugorjuk át a szaftos részleteket, kérem szépen. Azért csak kitudtak a történészek részleteket... valamit erről az időszakot.
Nem, erről nem. Annyit tudunk, hogy egyszer csak ezek összeszűrik a levet. Na most ez nagyon érdekes történet, mert önmagában ebben az időszakban, gondoljunk erre a századvégi dekadenciára, a belletok korszakára, hát bizony ebben az időben divat az arisztokrata hölgyeknél idézőjelben, hogy cigánzenészekkel hegyeknek. De tehát a normaszegőnek tűnő magatartás ezekben a körökben nem is annyira normaszegő. Azt nem mondom, hogy norma követő, de azért annyira nem. Az viszont, hogy elválunk, majd pedig hozzámegyünk, na az viszont már abszolút kiveri a biztosítékot. És innentől kezdve meglehetősen lehetetlen kibogozni, hogy ez a két ember, ez tényleg egymásba szeretette, vagy pedig Len eleve az elejétől úgy voltak vele, hogy jó biznisz ez a botrányos kapcsolat, hiszen a botrány ez egy kiváló reklám. Egy biztos egy idő után kicsi kívül üzletet csinált belőle. Nagyon érdekes, hogy a két ember karrierje a Rigó Jancsi lentről indul, és ő fölfelé törekszik. Amit Klára Bordot illeti, ugye egyfelől Amerikában egy nagyon jó anyagi háttere van, Európában detpó, bekerül az arisztokrácia sorába. Valószínűleg egy a polgári életvitelbe beilleszkedni képtelen személyiség volt, aki egy folyamatos exhibicionizmusról, vagy valami kalandvágytól hajtva ment bele újabb és újabb dolgokba. Csak azért mondom, mert amikor ezek ketten megszöknek, akkor megérkeznek először Székesfehérvárra, 1896. decemberében vagyunk, hogy a Millennium Magyarországán.
Párizsból szöknek meg, tehát Párizsból Magyarországra szökteti.
Igen. Tehát elindulnak haza Jancsi szűke pátriájába, itt aztán különféle dolgok történnek velük.
Hát de Jancsinak van felesége?
Hát és? Ez őt kevésbé befolyásolja, mert ugye a hölgynek meg van férje. Ugye? El is indítja a válást, egyébként el is válnak.
Jó, értem, sőt, csak hogyha ott...
Sőt, egyházilag is elválnak.
Uh-huh. Férjét elhagyta, oké, ott marad, de itthon meg Jancsit gondoltam, hogy várják.
Hát várták, mert többször volt rá példa, hogy a felesége megverte.
Mármint Jancsit?
Jancsit, igen, tehát ő megvárta a hotel előtt, és rárontott, és összeverte. De valamilyen módon érvényesíteni hajtotta az érdekeit. Viszont hát itt meg ilyen dolgok történnek velük, amikor megszállnak a Rémi Hotelbe, ez a mai nemzeti, a Brosnali Blahalújza téren, ott a rendőrök oszlatják a tömeget, mert olyan népszerűek, ellátogatnak Pákozra, meglátogatják a Jancsi édesanyját, és hát elkezdenek, valamiből élni kell nekik azért, különféle színpadi fellépésekkel keresik a pénzt, például a Kukály Jancsi hegedül, de nem ez az igazi szenzáció, hanem hát Klára volt is hozzájárult. Na, most vele az a probléma, hogy semmilyen művészeti tevékenységben nem járt, azt, mert Jancsi azt tud hegedülni, az nem kérdés. Klára tehát úgynevezett életképeket ad elő, ennek a lényege, hogy egy nagyon szoros, teljesen átlátszó testhez tapadó fehér ruhában különféle pózokat vesz fel a színpadon. Na most ez működik. Tehát szerződtetik őket például Berlinbe, az egyik legnevesebb ottani fogadóba, a Wintergartenbe, ott viszont már az ilyen német előadó művészek, az artisták szövetsége veri a tamtamot, hogy tehát ez botrányos, hát ez gyakorlatilag nyílcéri prostitúció, hát miért adnak ezért az emberek több pénzt, mint mondjuk egy tűznyelőér vagy egy zsonglőér?
Igen.
Most nem menjünk bele, hogy miért. Viszont az egész arra fut ki, hogy minek utána a porosz belügyminiszter közbeavatkozik, akkor a Folie Bergère szerződteti őket, és ott együtt lépnek föl. És egy apró példa, Toulouse-Lautrec készít például a képet Clara Wardról, ahogy előkelő ruhában ott éldegél, viszont Claráig tovább fokozzák a bizniszt. Elkezdenek olyan képeslapokat csinálni, ahol ebben a fehér túszban megörökíti őt egy Reitlinger nevezetű fotós, aki egyebek mellett egy Sarah Bernhardt fotózta, vagy Mata Hadidot. És ezeket a képeket szanaszét árosítják Európába, közben lemegy a válás, ezek ketten tovább mennek, méghozzá nagy valószínűséggel Kairóban kötnek ki, ahol lóversenypályával meg egyebekkel foglalkoznak, mert ugye, ahogy említettem, elég kalandos életvitelük volt, de még mindig nincs vége a történetnek, a szerelem ugyanis egyszer csak véget ér. És innentől kezdve elválik a két ember pályája. Clara hozzámegy két olasz úriemberhez, na nem egyszerre, hanem ugye egymás.
Már megijedtem, igen. Hogy
nem, annyira azért nem. Annyira azért nem. Ezek ilyen bizonytalan identitások, tehát itt elhangzott az idegenvezetőtől a sofőrig minden, hogy ezek a urak mivel foglalkoztak. Ami biztos, hogy Clara volt fiatalon, alig 43 évesen 1916-ban Padovában hol meg, negyedik férje özvegyeként, és nagyon nehéz értékelni az ő személyiségét, mert az egy szélsőségek szerint egy tényleg egy beilleszkedni képtelen személyiség, akinek komoly zavarai vannak, hát a édesapjának az első házasságából kötött született gyermekei közül többen mentális problémákkal küzdöttek, tehát lehet, hogy volt egyfajta ilyen örökség. Másfelől többször elmondta az újságoknak, hogy már pedig egy nőnek jogában áll boldognak lenni. Következésképpen, ha boldogtalan a férjével, akkor igenis hagyja ott, és a társadalom véleményével pedig ne foglalkozzon. Tehát ilyen értelemben viszont a modern nőnek egy archetípusa,
hogy
büszkén kiáll, azt mondja, hogy nem vagyok rosszabb egy férfinál. Na, de mi történik a mi Jancsinkkal? A Jancsival az történik, hogy elmegy Amerikába, 900-as évek elején, 904-905 körül. Ott viszont nem lesz sikeres színpadi zenész, ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a Magyarországon befutott sztárok, azok nagyon ritkán tudnak karriert csinálni kint Amerikában. Ugye Molnár Ferencnek sikerült, mint színdarab írónak, de hát itt Kapos Gyulától kezdve sok mindenkit föl lehet sorolni, akinek Amerika ugye nem jött be. Jancsi végül is a manhattani éjszakában találja meg a számítását, a Little Hungary nevezetű, az East Huston Street-en található étterembe kávéházi zenész lesz, és a pályafutás egy húspontján Teddy Rooseveltnek, az amerikai elnöknek zenélhet egy kampánykörútján, majd utána egy picit még hazajön Európába, aztán a 10-es évek elején végképp kitelepül Amerikába, és akkor még egy-egy csavar az eddigi cifra történetein, ugyanis harmadszor is megnősül. Van egy egyetemi oktató, akinek van egy lánya, úgy hívják, hogy Kathleen Hadley. Kathleen Hadley szerelmes lesz egy úriemberbe, az apja nem akarja hozzáadni, ezért a férfi megszökteti és feleségül veszi. Jancsi meg a férjétől szökteti meg a nőt.
Ne viccelj!
Na, várjátok, még mindig van egy csavaj. Kathleen Hadley ugyanis az első fokú unokatestvére Clara Wardnak, az előző feleségnek.
Ezt nem hiszem el.
Oké. Okay. Ha most ezt, ha, és oké, okay, most akkor hogyan lett a Rigó Jancsiból sütemény? Már csak ezt szeretném tudni.
Ez egy nagyon érdekes történet, ugyanis az biztos, hogy az ő népszerűségük idején terjedt el, és az ő botrányokkal terhes népszerűségük volt az, amiért a sütemény népszerűvé tette. Uh-huh. Mi az, amit nem tudunk? Ki készítette először, és kinevezte el. Ugyanis, itt jön elő megint a történész örökös korlátja, amiről mindig beszélek, hogy ha megszületik valami, és egy idő után érdekes lesz, nem tudunk visszakapaszkodni a gyökerekhez, mert nem volt, nincs egy világkrónikás, aki leírja, hogy hát, tisztelt utókor elkészítettem a világ legelső Rigó Jancsi süteményét. Dátum aláírás, pecsét, iktatószám.
Csaba, egyet mondok neked, ha valaki Rigó Jancsit eszik, akkor viszont egy jó belga simájt kell hozzáinni, már csak azért is, ugye? Ugye, hogy miért? Mert hogy tökéletes. A maga Clara Ward Karaman Simály hercegnője volt.
Így van, ugye? így van, tehát a kiváló belga egyházi sör az valóban ide kötődik, ugye ők négyféle sört készítenek, nagyon furmányos módon ebből hármat lehet kapni Magyarországon, és a negyedikig el kell vándorolni egyenesen Simályban, mert máshol nem árulják. Uh-huh. A megmarketing.
Én most tényleg úgy megkívántam egy Rigó Jancsit, de az még az hat kérdezem meg, hogy...
Én azért Clara Wardot választám, de egészségedre.
Köszönöm szépen, Csaba, ez most nagyon jól esett, de azért még az életem végére térjünk vissza Jancsinak, hogy az hogy fejeződött be?
Hát alapvetően a végén lecsúsztak. Amerikában igen, voltak ilyen legendák, hogy hazatért Magyarországra a vagyonával, de ez nem igaz, 1927-ben halt meg, és Kensico szemeteriben van eltemetve. Úgyhogy tulajdonképpen valóban kávéházi zenészként fejezte be az életét. Hát voltak még súlyos dolgok így az élete vége felé, például a menedzsere, Sibli nevű úriember megölte a saját feleségét, aztán pedig saját magát. És hát Jancsit meg a feleségét emiatt a rendőrség megválta is, mert eltemett, hogy mindenek az azok, hogy Jancsi túl jóban van a menedzser feleségével is. Mégis fölmentették őket. Ezt nem lehet tudni, de hát ilyen emberek jegyezték föl, hogy varázslatosan játszott még korábban, mint teszem azt Oscar Wilde, vagy Orsian Mag. Aki a Vörös Pinterre eltírta, ugye Angliában élt. Így ért véget az ő élete, és hát ez a kis kiállítás viszont tényleg annak állít emléket, hogy a magyar ember az valószínűleg teljes csodálkozással veszi tudomásul, hogy Rijeka alias Fiume és a mellette levő Triest, ugye akkor mindkettő a monarchia része, büszkén mondják, hogy az ő saját lokális konyhájuknak a fontos része a Rigó Jancsi. És akkor elkezdünk csodálkozni. Most azt sikerült azért földengyelíteni, hogy például amikor Triestben megérkeztek 1896-ban, ha jól emlékszem, Klára és Jancsi, akkor amikor leszálltak a hajóról, a tömeget ott megint csak oszlatni kellett, tehát ilyen szintű volt a népszerűségük. Ennek nyomán terjedhetett el abszolút mértékig ez a sütemény. Hozzátéve, hogy például ezek a kis pártyácskák, amikor rengeteg van, tele van vele az internet is egyébként, ahol a testhez álló fehér ruhában Klára domborít a szó legszorosabb értelmében. Na, azokat például Németországban konkrétan a császár rendelkezett róla a tiltságban, mert hát a német katonák bűszer nézegették, és nem feltétlenül a Fátellánra gondoltak, amikor a kezükbe volt, és ez a harci morát megzavarhatta.
Hát ha valaki arra jár szombaton Fiumében vagy Rijekában, akkor a kiállítás megnyitót is megnézheti, meg aztán gondolom a kiállítást is.
Április megtekinthető, és akkor a Szerelem, mint édes ízlet horvátul Jubav Káosz Látkó Nadach Nuce címmel lehet megtekinteni ezt a klasszikus kiállítást.
Nagyon szépen köszönjük. Óriási
volt. Ne legyek félrejtető, nekem irány a cukrászda adás után, most már biztos vagyok benne.
Csaba, köszönjük szépen, jó utat, szevasz.
Egészségetekre, szervusztok.
Katona Csaba történész állandó szakértőnkkel, a rovat fantasztikus történeteinek tálalójával beszélgettünk. Hát itt aztán gyakorlatilag egy gasztrorovat is belekerült valahogy ebbe a Mesél a múltba.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.